Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Misericordia Domini, húsvét utáni második vasárnapra, igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János evangélium a 10. fejezetében, a 22-től a 29. versig a következőképpen. Akkor eljött a templom szentelés ünnepe Jeruzsálemben, tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járkált. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik: megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak rólam. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, olyan jó, ha az ember végre bizonyosságra jut. Hiszen a bizonytalanság egyszerűen felemészt. Nem véletlenül hangzik el az eredeti szövegben ez úgy, hogy meddig tartod fel a lelkünket. Mert a bizonytalanság az olyan, amikor egy hajszálon függ a lelkünk, és beleremegünk, hogy mikor is szakad el majd ez a cérna vajon. Szeretnénk hát végre bizonyosságra jutni, hogy megnyugodhassunk, és biztos kezekben legyünk. És erről szól ez a mai történet, amelyben két csoport található, bár szeretné az ember, ha néha kevesebb lenne, és csak egy csoportról lehetne beszélni, az emberiséget egy kalap alá venni, akár azért, hogy legyen a másik is lerántva hozzám, akár azért, hogy legyen mindenki fölemelve. Aztán lehet, hogy valaki szeretne több csoportot, hogy hát azért mégiscsak többféle osztályzatot tudjunk kiosztani, de Jézus világossá tesz, hogy itt két csoport létezik. Vagy a nyájhoz tartozik az ember, vagy nem. Nincsen más lehetőség, és egyfajta képviseleti elv valósul meg tulajdonképpen ezen a történeten keresztül is, amelyre majd még visszatérek. Most a zsidók megnevezés alatt látjuk azt a csoportot, amely nyilván nem az egész zsidóságot jelenti János evangéliumában, hanem akkor szokta leginkább ezt használni, hogy az zsidó, amikor azokról beszél, akik nem követik Jézust és nem hisznek benne. Hát ők azok, akik a nyájon kívül vannak. És hát persze hallgatólagosan ott vannak körülötte a tanítványok, és néven nevezve pedig Jézus arról beszél, hogy hát az én nyájam és az én juhaim. Tehát ezt a két képviseletet találjuk meg, és hát ilyen módon a csoporthoz tartozás dönti el tulajdonképpen az ember sorsát és élethelyzetét. Hallani hallott mindenki arról, hogy Jézus milyen csodákat tett, de persze saját szemével mégse láthatta akkor sem mindenki, hát ma meg már végképp nem lehetünk szemtanúk. De hát tudjuk jól, hogy a világban sok-sok csaló létezik, aki igyekszik az embereket megejteni, naiv lelkeket hát valami módon megtéveszteni. Régen más volt talán a módszere, ma talán próbálnak tudományos köntösbe bújtatni dolgokat, és biztos ismerünk sok ilyen történetet is, hogy ki egy nagyszerű találmányt elkezd propagálni, csak hát egy valami hiányzik, hogy pénze legyen megvalósítani, és aztán igyekszik megkopasztani az embereket. Nem számít, hogy ez igaz-e az elmélet, megáll-e a valódi tudományosság normáival, Aztán máskor vallásosan igyekeznek megtéveszteni minket, és mindenféle misztériumokat, tanításokat kezdenek el hirdetni, hogy hát csak az a jó, és tessék oda menni, és gyűjjön mindenki hozzánk, és így tovább. Biztosan hallottunk sok esetet is, talán személyes ismeretségünkben is találkozunk ilyesmivel. Hát nem volna jó tévedni, az biztos. Végre meg kellene győződni, hogy most akkor mi is a valóság, hiszen hát egy tévúton járni, az nem vezet eredményre, legalábbis nem jó eredményre. De Jézus bizonytalanságban tart, mert nem mondja ki nyíltan, hogy kicsoda is ő. De akkor Jézussal kapcsolatban nincs bizonyosság a logika értelmében. A hit világában csak a hit bizonyossága van meg, nem az emberi ítélő képesség és az értelem bizonyossága. Nem úgy, hogy majd én akkor megkérdezem, és tessék felelni, majd kielemzem, megvizsgálom, és akkor a végeredményben megállapítom, hogy mi is az, ami jó és igaz. A mi bizonyosságunk persze bizonyítékokat keres és követel, szinte egy bírósági tárgyaláson vagyunk, ahol mindent ki kell elemezni, és aztán megalapozott eredményre jutni, nem csak a vádban, hanem majd az ítéletben is. A tudomány a tényekkel, a megfigyelésekkel, a következtetések bizonyítékával él, de Isten mást ad. Azt, amit már itt bizonyára máskor is említettem, a zsidó levél 11. fejezetének a kezdő mondatát, amelyet saját fordításban kiemelve azt a hangsúlyt lehet írni, hogy a hit a nem létező vagy nem látható dolgok bizonyítéka. Amit mi nem látunk, és gyakran nem létezőnek mondunk ezért. És erről beszél a Szentírás, persze sok más helyen is, nyilván, de most Jézus is azt mondja, hogy hát szeretnétek bizonyosságot, mondhatnánk így most a feleletet, de nincsen bizonyosság, mert eleve hitetlen a szívetek, és ezért kéritek a jeleket, pedig világos jelek vannak az én cselekedeteim. Nikodémus megértette, tudjuk jól, nem mindenki volt olyan, mint az itt leírt sokaság. Ő, ha nehezen is indult a hit a szívében, de mégiscsak oda tudott menni úgy Jézushoz, hogy hát amit te teszel, az csak Istentől jöhet. Mert én látom, hogy ez hogy van, összevetem az írásokkal, ha úgy tetszik, azt, amit ő farizeusként tudott, és arra megállapításra jutott, hogy ez Isten ereje nélkül nem lehet elvégezni. Hát akik most nyilvánvaló jeleket követelnek Jézustól, hogy megmutassa a hatalmát, azok viszont bizony vakok meglátni ezeket a jeleket. Mert hát mégse a jelek hiányoznak, ezt Jézus elmondja, itt van előttetek, emlékszünk, hogy Keresztelő János tanítványainak is nem választhat, ha úgy tetszik a normál értelemben szavakra, nem azt mondja, hogy gyertek, itt egy nap, nézzétek meg, mit csinálok, aztán menjetek, és hirdessétek az ézsaiási proféciát, hogy hát a vakok látnak, a süketek hallanak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Hát itt van elég jel. Csak éppen a látó szem és a halló fül hiányzik. A hit hiányzik hozzá. És ezek az emberek tulajdonképpen kérdezve állítanak csapdát és vádolnak. Maguk vannak bizonytalanságban a hitetlenségük miatt, és mégis azzal a váddal illetik Jézus, hogy ő az, aki föltartja a lelküket. Kicsoda is ő? A messiás lenne? Hát akkor mondja meg ezt nyíltan. Akkor ne titkolja, ne másról beszéljen, ne jelekre hivatkozzon, akkor mondja ezt ki. Mert hát ez a kérdés, hogy ő kicsoda, az valójában az üdvösség kérdése. Ezt érzik a zsidók is, hogy az ő bizonytalanságuk az üdvösséget teszi bizonytalanná, és ha bizonyosságra tudnának jutni, akkor az üdvösségük kerül biztos helyre. A megváltás alap problémáját járja tehát körül ez a történet, amikor Jézus körbejár a templomban, a Salamon csarnokában, és így ütközünk vissza ahhoz a kérdéshez, vagy jutunk vissza ahhoz a kérdéshez, és ütközünk abban a problémában, amit talán így lehetne fogalmazni, egy képviseleti elv. Jézus az őt faggatóknak ad egyfajta választ, és mégis az a válasza, hogy hát magatok vagytok a bizonytalanság oka. mert ti hitetlenek vagytok. Máskor azt mondja, mert ti ördögtől származtok. Ott is egyfajta képviselet jelenik meg, hogy a ti atyátok az nem Isten, hanem az ördög, és éppen ezért vagytok olyanok, amilyenek. Az ember persze bezenkedik és tiltakozik ez ellen, és hasonló ez ahhoz, mint ahogy manapság az eredendő bűnhöz viszonyulnak az emberek, akár hát ellenségesen, akár az egyházon belül is, vagy maga az Isten igazolás kérdés, hogy hát miért van akkor az a sok rossz ebben a világban, hogyha egyszer Isten jó. Ha ő jó, akkor miért nincs minden a helyén? Homokszem kerül a fogaskerekek közé a teremtés után, vagy már eleve rossz volt, de a lényeg az, hogy hát Isten kell legyen a felelős, mert az egészet ő alkotta, mondja. És aztán hárítjuk el az Ádámtól kapott felelősségünk részét is, hogy hát ő követette a bűn, mi az, hogy mi leszünk aztán a bűnösök, és mi felelünk érte. Pedig ez a fajta képviseleti elv, amely megjelenik a Szentírás tanításában, ez, ami ellen a modern ember annyira tiltakozik, ez tulajdonképpen nagyon sokban hasonlít a modern demokráciára, hiszen az is egyfajta képviseleti elven áll fönn. Hát választunk képviselőket, és aztán már ők fognak dönteni, ők fognak eljárni. Ha rosszul döntenek, és rosszul vezetik azt a körzetet, országot, amilyen képviselőről éppen van szó, hát akkor azért majd mi fogjuk meginni a levét. Ha jól csinálják, akkor mi részesülünk belőle. És az, amit így tehát elhárítana a mai ember, hogy mi az, hogy más képvisel, az valójában az életünk mindennapjainak a része. Ott is megjelenik, és bizony sokszor könnyen gondolja az ember, hogy hát, ha valami jobb képviselőt tudnánk választani Ádám helyett. Majd én csak jobban csinálnám, és nem buknék el. Olvastam egy kisegyházi lelkésznek az írását ezzel kapcsolatban, és ő nagyon jól megfogalmazza, hogy hát tulajdonképpen már ez a fajta hozzáállás mutatja azt, hogy lázadunk Isten ellen, mert már ezzel megkérdőjelezték az ő döntését, hogy ő ezt Ádámban tette meg, és Pál apostolra emlékezhetünk, ő maga is persze ezt mondja, hogy ember által Ádám révén jött be a világba a bűn és a halál. Egyfajta képviselet értelmében. De éppen ezt megkérdőjelezni már ugyanaz a lázadás, amelyet Ádám tett. Ott is így kezdődött, a sátán fölteszi a váddá fajuló kérdését, hogy dehogy lesz úgy, ahogy Isten mondta, lehet ezt megkérdőjelezni és megcáfolni, majd te jobb leszel. Hát ugyanígy járna az ember újra és újra persze, hogyha maga kerülne helyzetbe mindegyikünk. Ilyen értelemben mondja Jézus is az előbb említett esetben, hogy hát bizony, ti az atyátokhoz hasonlítotok az ördöghöz. Szoktuk mondani a híres lódítókra, ugye, hogy még ha kérdez is hazudik, de hát most kiderül, hogy nem csak hazugság a kérdés, hanem egyenesen sátán. Hát így kezdődött már az édenkerti sziszegésben is, hogy valóban először csak megkérdezi, valóban ezt mondta, aztán már cáfolja, dehogy lesz úgy. És aztán ugyanezt halljuk tulajdonképpen a Golgotán is fölcsendülni, amikor azt mondják neki, hogy hát ha te vagy a Krisztus, akkor szállj le a keresztről. Ha te vagy az Isten fia, akkor szabadíts meg magadat. Nagyon hasonlóan hangzik ez a mostani is talán. Ha nem hagysz végre minket bizonytalanságra, na majd akkor hiszünk neked. Ha leszállsz a keresztről, akkor majd hiszünk neked. De olyan témában követelnek bizonyosságot, úgymond bizonyítékot, amelyben már réges-rég megkapták. És éppen ezért ördögi ez a kérdés felvetésük. Akik Jézustól ilyesfajta bizonyosságot követelnek, és szeretnék látni Jézus bizonyítékait, hogy kicsoda is ő, hogy aztán hihessenek benne, azok egy lehetetlen kérnek, mert ilyen nincs, ez egy abszurdum. A hit az nem a bizonyítékokon alapul, legalábbis nem az emberi ész által való bizonyítékokon, nem egyfajta nyomozásnak lesz az eredménye, egy bizonyítási eljárásnak a tárgyalóteremben, vagy egy bizonyítási eljárásnak a laboratóriumban, a tudomány területén. Aki ilyen feltételekhez köti azt, hogy higgyen, Hát ez valójában hitetlen, mondja Jézus, ott az a probléma. Ne így akar Jézushoz közelíteni, mert nem érheted előtt. Jézus is szomorúan megállapítja róluk, ilyen alapbeállítású emberekről, hogy hát nem vagytok a nyájam tagjai. Azt mondják, hogy szeretnék megérteni Jézus, hogy aztán higgyenek benne, de az ilyenfajta feltételekhez kötött megértésnek nincs helye Isten világában. Ezen a módon maga a hit válna lehetetlenné. És aztán a történetben természetesen megjelenik a másik csoport is, tehát az, hogy Jézus, ahogy körbejár a templomban, a zsidók körbeveszik, körülfogják őt az egyik csoportként, de ott van egy nagy rejtély is, mert van egy másik csoport. A hitetlenségnek az a különös rejtélye, hogy mégis van olyan lehetőség, hogy hitre jusson a hitetlen ember. Mert szól arról is Jézus, hogy de vannak az én juhaim, akiket én ismerek, akik követnek engem, és ők biztonságban vannak nálam. A zsidók is Jézus köré gyűltek, de bizonyos értelemben mondhatjuk nyilván azt, hogy a tanítványok is oda gyülekeztek Jézus köré, és körbeveszik a mestert, és nem körül zárni kell Jézust, ahogy ezt a zsidók teszik, hanem ott lenni úgy, ahogy a tanítványok, közösségbe körülvenni őt, mert ez a jeruzsálemi téli körséta, ez úgy éri el a célját, ha mi is elkezdünk körbejárni a templomban Jézussal, és ott járkálunk vele a Salamon csarnokában, köré gyűlünk mi magunk is, körbevesszük őt érdeklődésünkkel, hódolatunkkal. Persze a dőngő zsidó kacsarkodás az amúgy nem csillapodott, azt tudjuk a folytatásból, mert egészen odáig fajul ez a beszélgetés, hogy aztán meg akarják kövezni. De elsősorban igazából nem is hozzájuk szól ez a válasz. Ez már inkább az övéinek szól, hogy van nekem nyájam, és van biztonságban van az Atya kezében. Vedd hát körül Jézus, és szegezd rá te is a tekintetedet, és vidd az ő szeretetét magaddal, az örök élet beszédét. Mert szeretnénk bizonyosságra jutni, hogy megnyugodhassunk végre, hogy a hajszálon függő lelkünk biztos támaszra, alátámasztásra találjon, de ez nem a váddá formálódó kérdések vezetnek el. A nyájuhai nem kérdezősködnek, nem jajgatnak, hogy meddig is tartja őket még bizonytalanságban a pásztor, azok tesznek így, akik nem az ő juhai. De az ő nyája tudja jól, hogy biztonságban vannak a kezében. Ott nyugszanak. És ezt nem vakhitből mondják, nem azért, mert egyszerűen csak elhitették velük, és fogalmuk sincs, hogy mi az igazság, hanem azért, mert átélték, megtapasztalták. Lélekből eredően megérték Isten szeretetét, az ő hatalmát és gondviselését. És tudják azt, hogy lehetnek borús napok, ahogy Ezékielnél olvastuk, de Isten összegyűjti a borús napon szétszóródott nyájat. Lehet, hogy sok nehézség éri az ő követőit, és érte is természetesen, de ő akkor is megőrzi, és az ő kezéből akkor sem lehet kiragadni. Lehet persze, hogy elfogadhatatlannak hangzik a mai embernek ez a fajta képviseleti elv, amely az eredendő bűnnek egy szemléletét nyújtja, csak ne felejtsük, hogy miközben ez a képviseleti elv okozta ugyan a bukásunkat, de ugyanennek a képviseleti elvnek az eredményeképpen lehetünk biztos helyen az Atya kezében is. Visszautalva Pálra, ember által jött a halál, de ember által jött a megváltás is. Jézus ilyen értelme a pásztor, ha úgy tetszik a képviselőnk, és éppen ezért vagyunk biztonságban nála. Nincs ezért ok lázadni, vagy aljas kérdéseket feltenni, hanem egyszerűen csak örüljünk, hogy aki a nyájhoz tartozik, az biztonságban van. Az bizonyosságra is jut. Annak a lelke már nem függ a levegőben. A zsidók ugyan ellenségesen fogják körül, de a tanítványok a szavaira szomjazva veszik őt körül. És Jézus maga is mondhatjuk most így, hogy körül öleli a nyáját, mert a körsétához az is hozzá tartozik most. Körbejár Jézus, körbeveszik a farizeusok, meg a zsidók, és ő ebben a körgyűrűben arról beszél, hogy az a lényeg, körül vagyunk-e ölelve, hogy az Atya kezében vagyunk-e, vagy azon kívül bajongunk. És akiket Jézus körülölel, azokat már semmiféle hatalom nem szakítja el tőle, a szeretetétől, és ismét eszünkbe juthat Pál apostol is ezért írja, hogy sem élet, sem halál, sem magasság, sem mélység, és semmi az ég adta a világon nem szakíthat el minket Isten szeretetétől. Csinálhat bárki bármit, igyekezhet tönkretenni, megsemmisíteni minket, de a báránykáit nem lehet kiragadni a kezéből. Úrmezei Erzsébet vers szímét kölcsön véve azt mondhatjuk, hogy életünk ott nyugszik Isten tenyerén. Ott vagyunk az ő kezében, középen, biztos helyen, és szilárdan tart minket, és élettel ajándékoz meg. Mártír teológusunk Bonhoeffer fogalmazza meg, hogy hát minden vallás az élet határ eseteiből indul ki, de Krisztus bennünket életünk közepette ragad meg. Tehát a vallás az élet határán jelentkezik, ahol már semmit nem tehetünk, ahol már minden lehetőségünk, képességünk és esélyünk elfogyott, ahol teljes csődöt mondtunk. És hát hol máshol lenne leginkább szükség a vigasztalásra? Hát éppen ezért van az, hogy Marx a népek ópiumának nevezi a vallást, és a vallás az valóban az is, csak hogy a kereszténység az nem vallás. Bármennyire is szeretjük annak tekinteni, van, amikor talán csak megfogalmazás szerint mondjuk annak, mert amikor mondjuk egy vallástörténeti besorolásba el kell helyezni, akkor ilyen értelemben oda helyezzük, de igazából, amiért a vallás jelent valójában, azzal épp ellenkezik az, amit a kereszténység jelent. A vallás az, hogy miért tartasz minket bizonytalanságban. Miért nem jelented ki magad nyíltan? Miért nem teszel jeleket és csodákat, hogy higgyünk benned? Isten ezt nem teszi meg. Mert az az emberre építene, az lenne a lényege, hogy én vagyok az, aki felügyelem az egészet, én fogom eldönteni a jelekből, hogy hiszek-e és mit teszek. Isten azonban maga akarja ezt eldönteni, és a hitet is maga akarja a szívünkbe ültetni. Pont fordítva működik ilyen értelemben, és ő nem pusztán az emberi csődhelyzetekben akar megragadni, hanem egész életünkben, ahogy Bonhoeffer mondta, életünk közepette ragad meg. És életünk és emberlétünk gazdagságát kínálja az övéinek. Mert ő akar életünk középpontja lenni. Azt akarja, hogy én is megváltozzam az ő képére. Ha egyszer ő a képviselőm, akkor úgy mondhatnám most így átformálva is, hogy de akkor én meg alakuljak az ő képére. Mert ha nem leszek más emberé, akkor tulajdonképpen ő nem az én megváltóm. Mert ha az ember ugyanaz marad, akkor csak vallásos lehet, akkor a maga erejéből igyekszik újra és újra az üdvösséget elérni, de hát éppen ezért történt sok minden, hát Jézus keresztje is mindenek előtt, aztán az egyház történet egy-egy megújuló időszaka is azért, hogy azt fölismerjük végre, hogy csak Isten kegyelmet adhat meg minket, nem a saját erőnk. Jézus nem azért bizonyos magában, mert hát ő magára tekint, hogy na majd én megtartak, pedig ő megtehetné, mert Isten fiaként járt itt, de mindenek előtt azért mond ilyen bizonyos kijelentést, és azért tud minket is ilyen biztonságban, mert Istenre tekint. És az ő kezéből bizony nem lehet kiragadni senkit. A bárány biztonsága nem önmagában van, a bárány nem tudja magát megőrizni, elkóborolt, nem nagyon talál vissza. A pásztoron múlik, hogy megőrzi-e. És ez viszont sokkal nagyobb biztonságot jelent, mint hogyha a jó képességétől függene. Isten mindenek felett való uralmán alapul tehát a biztonságunk, amely a halált is megsemmisítette, ezért lehetünk mindörökre vele, és ezért ígéri Jézus, hogy a feltámadása révén mi is részesülhetünk az életből, ahogy ő feltámadta a halálból, majd minket is feltámaszt, és aki az életét az Úrban élte, az benne is fog feltámadni. Aki az övé az életében, az a halálában is az övé, és aztán az örök életben is. Hát Jézus bizonyos önmagában, mert tökéletesen biztos Istenben. Ezért lehet, hogy mi is teljes bizonyossággal ráhagyatkozzunk, mert az ő juhai senki sem ragadhatja ki a kezéből. Ámen. Imádkozzunk. Lelkünk igaz pásztora, oly vak a szemünk, és oly süket a fülünk. Vélelmeink, bizonytalanságunk miatt minduntalan téged vádolunk, hogy nem azt nyílt feleletet, hogy rejtelmesen szólsz. Pedig csupán a hitetlenségünk az, ami elválaszt tőled. Csupán a hitetlenség vakítja meg szemünket, és teszi süketté fülünket, némítja el ajkunkat is. Gyógyítsd meg hát hitetlen szívünket, hogy szemünk, fülünk is megnyílhasson, és észrevehessük hatalmas kezedet, amelybe biztosan tartod nyájadat, tiszta forráshoz vezeted népedet, és örök élettel ajándékozod meg engedelmes gyülekezetedet. Amen.